Székesfehérvári Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is, nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból: a pasztorálpszichológia egy olyan szakterület, amely az emberi lelki élet és a hittudomány kapcsolatával foglalkozik. Ennek a területnek a célja az, hogy segítséget nyújtson az embereknek a lelki problémáik, gondjaik és az élethelyzeteik kezelésében, miközben figyelembe veszi a vallási vagy a spirituális dimenziókat is. Témánk a pasztorálpszichológia lehetőségei. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk is a számot, 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai előtt dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus egyetemi tanárt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárképző intézetének vezetőjét. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot, jó estét, köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek.
Kedves Kinga, habár önt nagyon sokan ismerik Marosvásárhelyen, Erdélyben, mégis mielőtt a mai témánkra térnénk, jó lenne, ha elmondanánk a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni dr. Bak Miklósi Kinga pszichológusról.
Fú, ez a legnehezebb kérdés szerintem, hogy mit lehet tudni rólam. Pszichológus vagyok, pszichoterapeuta, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen főállásban tanítok, emellett a Bábesbolyi Tudományegyetemen már nagyon rég, több mint 10 éve tanítok, pásztorálpszichológiát tanítottam, most meg a pszichológia karon, egyéni és csoportos tanácsadást és mindenféle ingyenséget, és a szakmaiságon túl egy serdülő lány édesanyja vagyok, ami igencsak meghatároz, és szerintem ide tartozik.
Mai témánk tehát a pasztorálpszichológia lehetőségei. Ön szerint, vagy szerinted, miért jó, miért kell, miért aktuális? Erről a témáról a Marosvásárhelyi Rádió Összhang című műsorában beszélni.
Miért jó, miért kell, és miért aktuális? Hát azért jó szerintem ilyen dolgokkal foglalkozni, mert mondom én, akit az interdisziplinaritás különösen izgat és érdekel, hogy bármit csak egy nagy összefüggésben, vagy összefüggésben érdemes vizsgálni, megközelíteni, és a pásztorálpszichológia, mint a pszichológia kapcsolódása más tudományterületekkel szerintem csoda jó lehetőségeket rejteget magában. Hogy miért kell? Hát akinek kell, kell, nem mindenkinek emészthető, ez számomra is világos, és ezen a területen, a pszichológia területén nem mindenki számára emészthető az ezzel való foglalkozás, és hogy miért aktuális, mert kerekvilágban ez egy olyan téma, és egy olyan fajta megközelítés, ami egyre inkább izgatja, mozgatja az emberek gondolkodását, világlátását, értékrendjét, és az eszik ebből, vagy erről a tálcáról, akit érdekel.
Jó lenne, ha már most az összhang első perceiben meghatároznánk azt, hogy mit jelent az, hogy pasztorálpszichológia, tehát folytassuk ezzel a kérdéssel a mai összhangot.
Hát a pasztorálpszichológia igazából a a teológia, a pszichológia határmesdjéjén született valahol, ami életkérdések, emocionális, spirituális problémák, élethelyzetek, mondom, idézőjelben intelligens kezelésére hivatott, és erre való felkészítésre, felkészülésre vállalkozik. Egy határtudomány, aminek nagyon is gyakorlati vonzata van, a gyakorlatból építkezik, és a következtetéseit a gyakorlatba emeli vissza. Persze vannak ennek nagyon is elméleti irányzatai. Igazából mi a könyv apropóján találkozunk, a nemrég kiadott pásztorál pszichológia könyv apropóján, és ha a könyvre gondolok, akkor egy egyértelműen gyakorlati kézikönyv áll előttünk, és itt inkább a gyakorlati szempontok érvényesülnek, segítők számára íródott.
A pásztorál pszichológia gyakran vallási közösségekben, gyülekezetekben, egyházakban, vagy más spirituális közösségekben működik, vagy van jelen. Hol találkozhatunk még a pasztorál pszichológiával? Illetve az is jó lenne, hogyha mind egyenként lebontanánk ezeket, hogy ez a szakterület, a pasztorál pszichológia hogy működik a vallási közösségekben, a gyülekezetekben, egyházakban, és ahogy mondtuk, spirituális közösségekben, és hol találkozunk ezeken kívül még ugyanezzel?
Kezdem a végével, hogy hol találkozunk ezzel egyáltalán. Nagyon egyszerű a válasz, a hétköznapokban, mindenben. Az, ahogy én itt ülök, és ahogy beszélgetek, és ahogy egymásra nézünk, és valahogyan viszonyulok, abban benne van az én értékrendem, egyfajta hitvallásom, emberszemléletem, világszemléletem, és ez mindenben megmutatkozik. Egyértelműen nem csak vallási tereken, közösségekben, hanem bárhol, mint ahogy említettem, de hogyha maradunk az egyházi tereken, akkor lelki gondozásban, gyermekekkel való foglalkozásban, vallásórákon, szövetségi találkozókon, diakóniai munkában, segítésben, betegek támogatásában, ápolásában egyértelműen jelen van. És jelen van minden nem vallásos téren is, szerintem, vagy nem vallásosnak nevezett téren, ahol az ember egy olyan hitrendszert, egy olyan viszonyulásmódot emel be, és érvényesít, ami az övé, és sajátosan ebben működik.
Meglátásod szerint miért jó, hogy egyáltalán létezik a pasztorál pszichológia? És ugyanehhez a kérdéshez tartozik az is, hogy mi lenne, ha nem létezne?
Hát nem tudom, hogy miért jó. Hát mindenképpen kiegészül a pszichológia valami olyan fajta másik dimenzióval, amivel vagy keveset beszél, vagy nem beszél, enyhén tudománytalanítja, helyek közel, hát igen, nem feltétlenül tudományosnak ítéli meg, miközben a hitet vizsgálni és tudományosan lekottázni elég nehéz ügy, ezért is maradunk távol ettől, de hogyha nem lenne ez a kis csepp ebben a nagy tengerben, akkor szerintem nagyon is hiányozna.
Úgy gondolom, hogy egy lelkésznek, jó pasztorál pszichológusnak kell lennie. De hogy áll ezzel egy neurológus vagy egy elmegyógyász? Tehát tudjuk a szakterületeket, mindegyik hasonlít egy kicsit egymáshoz, viszont ez, hogy pasztorál pszichológia végül is egy kiegészítés, a neurológus, az elmegyógyász és a lelkész munkája, hivatása mellett.
vagy a pszichológus munkája mellett. Igen, hát kiegészül, amennyiben belefér az ember lelkébe, értékrendjébe, ez a fajta szemléletlátásmód kiegészítheti. Nem gondolom, hogy nem jó elmegyógyász, neurológus, pszichológus az, aki ezzel nem foglalkozik. Azt sem gondolom, hogy... hogy az ezzel való foglalkozás, tehát a pásztorál pszichológiával való foglalkozástól a szakember a nagy tuti megmondója. Tehát én úgy gondolom, hogy ez inkább emberségből, humánumból, viszonyulásból sorolhatnám, ad hozzá a szakmához. Szoktuk mi mondani, hogy nagyon röviden és nagyon frappánsan, hogy a pásztorál pszichológus hivatásból ember. És én mind erről a fajta viszonyulásról, humánumról beszélek, ami szerintem jó, hogyha megmutatkozik, nem csak az elmegyógyász és neurológus, pszichológus munkájában, hanem mindenhol és mindenben, ahol emberkapcsolatban vagyunk.
Beszéljünk a szakrendelésekről is. Hát tudjuk azt, hogy létezik pszichológiai szakrendelés, pszichiátriai szakrendelés, neurológiai szakrendelés. Létezik olyan, hogy pasztorálpszichológiai szakrendelés? Mert én bevallom, lehet, hogy én tévedek, de én még sehol nem láttam ilyen, hogy az lett volna kérve, hogy magánrendelés, pasztorálpszichológia.
Igen, egy kicsit messzebbről kezdem a kérdésre való válaszadást, mert a pszichológus még nem nyithat szakrendelést. A pszichológus nem terapeuta. A pszichológusi diplomával rendelkező frissen végzett diák, iskolapszichológus lehet, tehát hogy nagyon minimálban érvényesül szerintem a munkaerőpiacon. Ahhoz, hogy valaki a klasszikus értelemben vett pszichológus, és én úgy érzékelem, hogy a hétköznapokban a pszichológust a pszichoterapeutára értik, ahhoz, hogy valaki pszichoterapeutává váljon, az egy kőkemény képzés függvénye, következménye, amit Romániában, és én a romániai rendszerről beszélek, Romániában az egyetem mellett végeznek és végzünk, és ezáltal válunk terapeutává. Tehát, hogy az emberekkel való foglalkozás, a terápiás munka, az egy speciális módszerben való elmélyülést feltételezi, ami 2, 3, 4, 5, 10 év kőkemény munkája. És hogy ebben a munkában, ebben a szakrendelésben, mert innen beszélhetünk szakrendelésről, mennyire fér bele a pasztorál szemlélet, az egyértelműen az egyénen múlik. Én úgy gondolom, hogy nem fér annak függvényében szelektálni, hogyha én pasztorál pszichológus vagyok, akkor csak hívő emberek jöhetnek hozzám. Én jobban szeretek abban gondolkodni, hogy pszichológus, pszichoterapeuta vagyok, jöhetnek hozzám hívő és nem hívő emberek, a hívő emberekkel egy másfajta szemléletet is tudok érvényesíteni, ami nagyon is az enyém is, és a nem hívő emberekkel meg tudok egy olyan nyelven beszélni, ami a humánum nyelve, ami nincs megfűszerezve sem szókincsében, sem semmi másban, olyannal, ami számára esetleg inhibáló, de a végeredményt tekintve igenis vele is lehet terápiás munkát végezni. Tehát, hogy azzal, hogyha kiírnám a szakrendelésre egy pásztorál pszichológus, szerintem azzal egy szelekciós szempontot adhatnék, vagy adnék meg, hogy inkább kik irányuljanak oda, vagy inkább mire állítsák be a fejüket, lelküket. És ez szerintem nem, vagy hogy ez nem lehet így, vagy nem kell ilyenfajta szelekciós szempontnak lennie, szerintem.
Jó, de akkor ki vagy, kik fizetik meg a pasztorál pszichológusokat?
Így külön, hogy pásztorál pszichológiai képzése van valakinek, senki nem fizeti meg, mint ahogy azt a sok év képzés sem fizetik meg általában, amit egy terapeuta beletesz a magánpraxisa működtetése céljából vagy érdekében.
Jó, hát akkor nem fizetik meg, de mégis valahol vannak, vagy valahol csak vannak, akkor kik alkalmazzák, vagy kik azok, akik munkáltatják ezeket a szakembereket? Mert azért csak ott vannak.
Igen, szerintem vallásos tereken, kereteken belül az egy nagyon jó ász, hogyha az ember ezt is végzett, vagy van egy ilyenfajta képzése, képzettsége. Merem azt remélni, hogy ez egy plusz érv, egy plusz motiváció, hogy egy segítő szakembert alkalmazzanak, hogy ezt a szakot is elvégezte, vagy ért ehhez is. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen ez egy jó belépő bármilyen segítő szakmába. Ez, ami a vallásos tereket illeti, nem vallásos tereken, keretek között nem hiszem, hogy ezzel külön lehet érvelni, hogy nekem van egy ilyen fajta képzésem is, és tehát, hogy ez nem gondolom, hogy máshol különösebb erőnyt jelent, vagy élvez.
Nem tudom miért, de néha van egy olyan érzésem, hogy ez a munka egy kicsit olyan hazafias munkának felel meg, vagy számít, hogy az ember végzi, és az ember, a szakember nagyon jól végzi, és mégis ahogy a mai egyik műsorban is elhangzott, hogy pénzből élünk meg, de van, aki ezt profi módon csinálja, végzi, kezel, és mégis semmit nem kap a munkájáért.
Hát én abban nagyon hiszek, hogy munkást a béréért, és hogy ezt fizetni kell, és azt is gondolom, hogy a profizmushoz az is hozzátartozik, hogy pénzt kérünk a munkánkért, és nem képzelem, hogy szabad ezt ingyen csinálni. Ideig, óráig mindenképp, de hosszú távon semmiképp. Hát, hogy nem hiszem, és nem is ösztönöznék, motiválnék senkit arra, hogy ezt hazafias munkából és önkéntes munkából csináljam hosszú távon. A munkáját, tehát ha most egy lelkészben gondolkodunk, és mellette lelki gondoz vagy diakóniai segítségadást is elvállal, vagy vállal, úgy gondolom, hogy az ő lelkészsége meg van fizetve, tehát hogy mégsem önkéntes munka. Mellette, hogy mit vállal, az hát részben, vagy teljesen talán a lelkészi feladathoz is tartozik. Ha magamban gondolkodom, hogy én is a munkavégzésem, és ezért való pénzkérés, el nem tudnám képzelni, hogy úgy végezzem a munkám hosszú távon, hogy ezért semmit ne kérjek. Az én munkámban viszont az nagyon sokszor felelhető, hogy van egy rész, amiért pénz jár, természetesen, de az önkéntességet és az önkéntes munkát nagyon-nagyon fontosnak tartom, de azt én szabom meg, én várom el magamtól, nem az intézmény, nem a munkáltató, tehát ez a második mérföld, amit én beleteszek az életembe, az én személyes döntésem, hogy X helyre bejárok és önkénteskedek, vagy 2-3 embernek vagyok saját meggondolásból ingyen a lelki kísérője. Tehát, hogy ilyenek vannak, de alapjában véve nem gondolom, hogy ezt szabad és kellene ingyen végezni.
Pszichoterapeuta, pszichológus, szupervizor, és ezt még lelkész, sorolhatnánk még tovább, és akkor ezek a szakmák mellett akkor mondhatni lehet azt, hogy maga a pasztorál pszichológia akkor csak egy plusz, vagy csak egy hobbi, vagy egy másodállás, egy más lehetőség, amit a az alapszakmája mellett végez, mert szereti?
Hát semmiképp sem hobbi, vagy lehet hobbi, igen, tehát hogy viszonyulás kérdése, mindenképpen egy plusz, ami hozzá adódik ahhoz a segítői alapképzéshez, amit az ember elvégzett, vagy végez, a pszichológia mellé hozzánőhet, vagy nagyon jól kiegészíti a pásztorán pszichológia, a szociális munkás képzését nagyon jól kiegészíti, a pásztorán pszichológia, teológus képzését nagyon jól kiegészíti, ugyanúgy, és folytathatnám a sort. Mindenképpen egy olyan pluszot, egy olyan plusz világ szemléletet, értékrendet, elméleti és gyakorlati tudást ad, ami megkönnyíti, hatékonyabbá teszi, emberízűvé, és istenízűvé is teszi a munkavégzést.
Szerinted milyen szerepet játszik a hit vagy a vallás az életünkben?
Én úgy gondolom, hogy mindenki hisz valamiben, és nem lehet nem hinni. Az, hogy hiszünk, meggyőződésem, hogy ez egy alapvető emberi szükségletünk, és az is meggyőződésünk sem, hogy mindenki hisz valamiben. Az Istenbe vetett hit az egy másik változó. Úgy gondolom, hogy itt a felekezeti hovatartozás inkább az intézményekről szól, de ugyanúgy egy Istenről és egy lelkületről beszélünk. Tehát, hogy ugyanazt keressük reformátusok, katolikusok, unitáriusok, adventisták, pünkösdisták, tehát hogy ugyanarról az Istenről szerintem is értékrendről beszélünk. Én akár tovább mennék is ezen a felsoroláson, de nem akarok senkit megbotránkoztatni. Tehát, hogy mindannyian keresésben vagyunk, és keresők vagyunk, mert szükségletünk az, hogy valamiben higgyünk, és szerintem nem tudunk nem hinni. Az Isten hitünk, vagy az Isten hit, az egy más tál tészta, nagyon sok embernek megadatik, nagyon sok embernek nem adatik meg, és ők sem nevezhetők selejtnek, vagy rosszaknak.
Vajon mi a pszichológus véleménye arról, hogy mi az élet értelme, mi az élet célja?
Ez célja
tudom,
is.
Hogy lehet egy külön műsor is, de ilyenkor mindig elkészítünk egy másik műsort.
Igen. A pszichológus véleménye, vagy az enyém?
Is.
Azt nem tudom, hogy a pszichológusnak mi a véleménye erről, azt tudom, hogy az én véleményem mi. A célt és az életértelmét külön választanám. A cél az, ami miatt minden nap felkelek, vagy felkelünk, ami lehet rövid távú, középtávú és vagy hosszú távú cél. Mindannyiunknak jó, hogyha vannak ilyen típusú céljai. Az élet értelme persze e köré rajzolódhat ki, de nem feltétlenül. Az élet értelme az én meggondolásom, vagy megítélésem szerint egy olyan dolog, amiben ha belegondolunk, akkor nagyon hamar elbizonytalanodhatunk, vagy elveszíthetjük magunk alatt a talajt, mert bármit meg lehet kérdőjelezni, hogy annak mi az értelme. Tehát, hogy gyereket nevelni, oké, szép nemes dolog, de mi az értelme? Tehát, hogy zsákutcába is keveredhetünk ezzel a kérdéssel. Nekem mindenképpen az ad értelmet a mindennapnak, hogy a mindennapban, a napban gondolkodom, a nap értelmében, abban, hogy nekem milyen dolgom van, feladatom a napban, és nem csak feladatom, hanem milyen szépet, milyen örömet, milyen csodát, milyen varázslatot láthatok meg benne, és minden napban van valamilyen csoda, és ezekből a kicsikből áll össze szerintem az élet értelme. Ilyen nagy, magasztos életértelmet nem szeretek, nem is akarok megfogalmazni.
Próbáljuk megfogalmazni és elmondani viszont azt, hogy miként találhatjuk meg a lelki erőt és támogatást a hiten keresztül.
Az Isten hiten keresztül.
Igen.
Mert hogy nagyon nem mindegy. Hát az Isten hittel kapcsolatban nagyon sok kutatás és egészség közötti kapcsolatkeresésben, kapcsolattalálásban nagyon sok kutatás született, és nagyon sok vizsgálat mutat arra rá, hogy az Isten hitnek egészségmegőrző hatása van, betegség megelőző hatása van, tehát hogy mindenképpen az egészségre, az egészségességre jótékony, egyértelműen jótékony hatással van, csak nem, ez nem működik rendelésszerűen, tehát azzal, hogy én ma reggel felkelek arra, hogy mától Isten hittem lesz, hogy egészségesebb legyek, tehát hogy ez nem így működik, tehát hogy ez egy tehát a hitünk az egy olyan meggyőződésen és állandó lelki, hát nem is tudom, hullámhegyen és hullámvölgyön alapuló mintázat, ami egy életen át formál, tehát nem egy kognitív manőver, tehát ez egy olyan dolog, ami a teljes személyiségünket meggyúrja, ez egy nagyon mélyről jövő és mélyen gyökerező ügy, és amennyiben ez ennyire ki van építve és be van betonozva, ebben az esetben egyértelműen a személyiséget segítő, a lelket segítő és a testet építő ügy lehet. Ezzel azt is mondom, hogy nem minden vallásos, hívő ember egészséges. Ez viszont nem isteni csapás, és még csak azt sem jelenti, hogy nem hisznek eléggé. Tehát, hogy ilyenfajta okokozati összefüggéseket szerintem nem érdemes keresni, inkább együttjárásokról van szó, hogyha itt most statisztikában kezdenénk gondolkodni, inkább együttjárásokról van szó, hogy az egészségességgel, tehát, hogy a hittel és a hit egészséges megélésével egyfajta egészségesség, testi egészségesség jár együtt, de semmiképp sem okokozati összefüggések, hogyha hívő vagyok, nem leszek beteg, és hasonlók. Nem tudom, ha érthető volt.
Igen, de kanyarodjunk vissza a pasztorálpszichológusokhoz. Érdekel az is, hogy milyen ma a pasztorálpszichológusok társadalomban való elhelyezkedési lehetősége.
Társadalomban vagy a munkahelyeken és a munkaerőpiacon? Társadalomban szerintem nagyon is helyük van, mindenhol ott vannak, ott vagyunk, tehát egyértelmű, hogy ott vannak. A kérdés az, hogy vannak ott. Szerintem a jó pásztorán pszichológus nem nyomul, nem erőltet rá elveket, elméleteket, inkább sugall, érzékeltet, létezéséből fakadóan tanít, nevel, oktat. Nem tudom, hogy mennyire fogható, hogy mit mondok. Tehát, hogy ilyenként meg egyértelműen mindenhol, bármilyen téren és tereken helyük van, és helyük lehet. Ami a munkaerőpiacot illeti, ott vannak szerintem, hogy ez helyet kap, vagy hangsúlyt kap, az egy másik kérdés, és egy harmadik kérdés, hogy mennyire vannak ők emiatt kiemelve, vagy megfizetve. Tehát Romániában szerintem alig.
Vagy egyáltalán.
Igen.
Kinga, szerinted mi határozza meg azt, hogy milyen érzéseink vannak egy adott helyzetben, lelkileg és érzelmileg?
Hogy milyen érzéseink vannak egy adott helyzetben? Hát nagyon sok minden meghatározza. Tehát az, hogy én most hogy ülök itt, ebben a helyzetben, meghatározza, hogy volt-e hasonló helyzettel, tapasztalatom, hogy izgulok vagy nem, hogy milyen hangulatban jöttem, azt egyértelműen meghatároztam, meghívottam, hogy ki hívott meg, mire kért fel, milyen a viszonyom hozzá, egyértelműen érzelmek társulnak ehhez, érzelmek társulnak a rádió helyszínéhez, ahhoz, hogy Marosvásárhelyi vagyok, a neveltetésem, a szüleim, amit belém csepegtettek a közszolgálati rádió kapcsán, egy csomó minden függvénye az, hogy én most éppen milyen érzelmi állapotban vagyok, és milyen érzelmekben vagyok. A hangulatoktól a nagyon mély érzelmekig egy teljes, színes, széles skálán sok minden megtalálható.
Pótoljuk ki még ezt a kérdést, illetve a válaszod azzal, hogy ha már erről beszéltünk, hogy hogyan érintheti akkor a hit vagy a vallás az érzelmi állapotunkat? Mert a kettő nem ugyanaz.
Hát nagyon is érintheti, érinti, egyértelműen átszövi, áthatja, átitatja. A hit szerintem lehet gyógyír, lehet egy nagyon jó sávja, medre az érzelmek megélésének, de inkább most az jut eszembe, és akkor mondom is hangosan, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne a menekülés szóljon. Tehát, hogy a hit pontosan az élet igenlésről szól, és nem a helyzetekből való ki menekülésről. Tehát, hogy azért, mert én hívő ember vagyok, szerintem részt kell vennem az életben, az élet minden spektrumában, érzelmi színezetében részem lehet, az örömben, a bánatban, a szomorúságban, a gyászban, mindenben. Tehát, hogy a hitem ezekből nem... Ezektől nem véd meg, viszont ezekben egy nagyon erős támpontot adhat.
Térjünk ki még arra is, hogy konkrétan minket hogyan tud segíteni a hit abban, hogy megbirkózzunk a válságokkal, és nem utolsósorban a nehézségekkel.
A hit mélysége, típusa, jellege egyértelműen befolyásolja, meghatározza, hogy hogyan viszonyulunk a válságokhoz. Mert hogyha hitről beszélünk, a hitnek is vannak fellángoló és elcsendesedő szakaszai. A fellángoló, lángoló, nagyon sok lelki parazsat adó periódusokban és tüzet adó periódusokban úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon is segít és támogató lehet. Viszont vannak a hitnek, a hitünk fejlődésében vannak olyan szakaszok, amikor megbicsaklunk, olyankor nem azt jelenti, hogy nem hiszünk, sarkalatos kérdéseket, vagy más típusú kérdéseket tehetünk ilyenkor fel. Nem azt jelenti, hogy nem hiszünk ilyenkor, viszont ilyenkor, az ilyen periódusokban nem feltétlenül támogat, pluszban segít a lelki állapotunkon, vagy a lelki állapotunkban.
Kedves Kinga, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Maradt még egy percünk körülbelül. A mai beszélgetésünkből miket emelne ki a legszívesebben ennek a műsornak a végső következtetései tehát?
Hát a nagyon elején mondtam, hogy a pásztorán pszichológus hivatásból ember, és én azt hiszem, hogy ez egyik kulcs gondolat, hogy bármit csinálunk, bármivel foglalkozunk, segítő szakmában ügyködünk, vagy nem, az ember nagyon jó lenne, hogyha hivatásból ember lenne. Hogy a pásztorál pszichológia micsoda és mennyire fontos az élet különböző területein, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, egy nagyon erős többlet lehet. Nincs még külön kiemelt porondon, de lehetne. Nincs külön megfizetve, de lehetne. Romániában szerintem ez egy hiánycikk, és egy remélem, hogy egy változásban és fejlődésben lévő ügy és dolog lesz, egyenesen ügy, hogy ez a dolog szót kapjon, vagy a pásztorál pszichológusok egyre erősebb szót kapjanak. És szerintem nagyon fontos lenne tovább tárgyalni és taglalni a hit és érzelmek viszonyát, a vallásosság, az Istenbe vetett hit és egészségesség viszonyát, de talán ezt majd később, egy későbbi adásban, vagy ki tudja.
Szerintem mi tudjuk, és nem hagynánk a kérdéseinket válaszok nélkül. Javaslom, hogy egy hét múlva folytassuk még ezt a beszélgetést. Ezzel a könyvvel is, a tartalommal, hogy kihez szól, mire lehet használni, lehet-e tankönyvként használni, és mondom, hogy nagyon szeretnénk, hogyha elfogadnál még egy meghívást.
Köszönöm szépen.
Köszönjük most mi is, hogy itt voltál, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Bak Miklósi Kinga, pszichológus egyetemi tanár, szupervizor nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök, az Összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.